Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt egyházunk Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből jelölte ki, a 8. fejezet 5. versétől kezdve a következőképpen hangzik. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket a bennetek lakó lélek által. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindig nagyon csodáltam azokat a ismerőseimet, testvéreimet, akik hosszú távon tudnak vezetni, akik azt mondják, hogy hát ők Németországig úgy szoktak kiutazni, hogy nem állnak meg egyszer sem, hanem nyakukba veszik a utat, beülnek az autóba, és gyakorlatilag Franciaországig, Hollandiáig, Németországig egy húzamban végig vezetnek. Mindig nagyon csodáltam ezeket az embereket, mert én valahogy ennek az ellentéte vagyok, hogy én még amikor tavaly előtt is Pécsről jártam Budapestre, hát én kétszer megálltam, mert úgy éreztem, hogy hát hiába 2 óra az út, azért én szeretek olyan nyugodtan menni, szeretek úgy nézelődni, kicsit töltődni. Nekem tulajdonképpen meg kell állnom, érzem, hogy fáradok. A rekordom az 5 perc után való megállás volt, amikor elindultam, és 5 perc után éreztem, hogy én mégsem akarok még azonnal elindulni. Megálltam, pihentem egy kicsit, aztán mentem. Én felértem egyébként aztán Budapestre. Talán onnan ered ez az egész gyakori megállás, hogy amikor kisgyerkőc voltam, hát akkor is utaztunk bárhová, akkor mindig megálltak a szüleim, amikor azt érezték, hogy hát most már úgy eluntuk magunkat, most már azért enni kellene, nekem az autóban nem lehetett tenni, tehát mindig, amikor megéheztünk, akkor meg kellett állni, kiszállni ott, megebédeltünk, uzsonnáztunk, kekszeztünk, és úgy bennem van, ahogy alföldi gyerekként ugye elindultunk nyaralni, és akkor Bükk, Mátra, hegyek, vagy hogyha Erdély irányába indulunk el, ott is Békés Csabától már nem olyan messze kezdődnek azért a domborulatok, és ahogy egy kicsit más tájon az ember megáll, és kinyílnak az ajtók, hát szerintem mindenkinek, akinek gyereke van, tudja, hogy ilyenkor a kiszabaduló gyerek magába az összes energiáját kidolgozza, szaladgál, patakpart, izgalmas dolgok. Számomra az is nagyon feltöltő volt, amikor egy learatott búzatáblán lehetett úgy szaladgálni visszafelé már az Alföldön, megállva, hát egy búzatáblán rohangálva, és mekkora élmény tud az lenni, hogy a bezártság helyett hirtelen a végtelent érzem. Amikor ülök az autóban, és minden olyan nagyon közel van, és régen nem is voltak ugye olyan nagyon nagy autók, tehát minden nyaralásnál itt már köztünk is voltak csomagok. És akkor megálltunk, kinyílt az ajtó, és patakparton, zöld mezőn, erdőben a gyerekek elkezdtek szaladgálni. A végtelen érzése kerített bennünket hatalmába, innen gyűjti az erőt az ember a következő több száz kilométerre. Mindenki jól tudja, aki többet szokott vezetni. És azóta is tudom, hogy minden utazás része a jókor való megállás. Hát tudni kell, hogy mikor kell megállni. Nem túl korán, nem túl későn. Ha túl korán állok meg, akkor soha nem fogok odaérni. Ha túl későn állok meg, az baleset veszélyes, mert félő, hogy fáradok, nem tudok úgy reagálni helyzetekre. egész komoly bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember érezze, hogy mikor van az, amikor meg kell állni. És minthogyha a teremtettségből fakadóan jönne ez a bölcsesség, vagy ez az igény, hiszen a teremtettségben is ezt látjuk, hogy Isten 6 napon keresztül munkálkodik, 7. napon megáll. És csak itt jegyzem meg, hogy ha az Isten a 7. napon megnyugszik, akkor nekünk, embereknek, kutya a kötelességünk 7 naponta letenni azt, amit csinálunk. Mert ha az Isten így csinálja, akkor, hogy mondjam, talán bennünk nem is lehet az a gőg, hogy azt mondjuk, hogy hát mi meg tudjuk csinálni azt, hogy 7 napból 7-et dolgozunk, mert ez nem igaz. Egy ideig biztos meg lehet csinálni, de ha jó Isten nem úgy akarta, és ha jó Isten nem úgy csinálta, akkor nekünk se úgy kell csinálni. És aztán a mindennapok gyakorlatára szűkítve is ugyanez igaz, hogy pár óránként megállunk, 1/4 órára, 10 percre, hetente megállunk egy napra, évente meg kell állnunk egy hétre, 2 hétre, mert fontos, hogy a lelkünk utolérjen bennünket, fontos, hogy a lelkünk lélegzetet vegyen, fellélegezzen, új erőt gyűjtsön. És hát tudják jól azok, akik megállnak egy autós pihenőnél, hogy csak egy 5 perces kiszállás, szaladgálás, utána milyen nagy erővel indul tovább az ember. Micsoda nagy lendület van benne, azt érzi, hogy hát, mint hogyha nem is lenne mögöttem már 500 kilométer. Újra van bennem erő. Talán furcsa lehet éppen az első iskolai teljes hét után hallani azt, hogy milyen fontos a megállás, és most egy kicsit meg is kell állnunk, és kicsit töltődni kell, de én mégis azt kérem, hogy ne induljunk neki ennek a munkaévnek, tanévnek, iskolai évnek, előttünk álló időszaknak, anélkül, hogy ne töltődnénk fel. Most legyen ez a kis megállás annak az élménye, hogy nem mi cselekszünk. Mert a pihenésnek tulajdonképpen ez a titka, hogy nem én pihentetem magam, nem én cselekszem, hanem az Isten pihentet engem. Az Isten ad nekem nyugalmat. Az Isten az, aki tölt engem. A lélek lakik bennetek kifejezés egy persze nagyon bonyolult kifejezés. Nagyon, hogy olvastam utána kommentárokat, tehát rendkívül bonyolultan magyarázzák, hogy mit is jelent az, hogy a lélek bennünk lakik. Valahogy úgy lehetne ezt megfogalmazni, talán azt jelenti ez, hogy az Isten bennem és értem van. Ha az Isten lelke bennem lakik, akkor az azt jelenti, hogy az Isten lelke bennem működik és értem működik, és ez ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy nem én pihentetem magamat, hanem az Isten pihentet engem. Nem én töltöm fel magamat vasárnaponként, hanem az Isten tölt fel engem. Ez egyszerre egy aktív és egyszerre egy passzív állapot is. Passzív abban az értelemben, hogy hagyom, hogy az Isten, megengedem az Istennek, hogy Uram, itt vagyok, neked adom most ezt az 1 órát. Tölts föl, ahogy te jónak látod. Add meg nekem azt, amire szükségem van, mert te tudod, mire van szükségem. Aktív abban az értelemben, hogy ehhez a testvéreknek azt kellett vállalniuk, hogy ide jönnek. Ehhez az embernek azt kell vállalnia, hogy kiszolgáltatja önmagát az Istennek. Istenem, én most nem teszek semmit. Én most azt teszem, hogy megengedem neked, hogy te cselekedjél velem. És éppen ezért olyan jó, hogy nem kell azon szorongani, hogy ha töltődni akarok, akkor mit kell csinálnom ahhoz, hogy töltődjek. Semmit nem kell csinálni. Hagyni kell, hogy az Úristen töltsön bennünket. Hagyni kell, hogy erőt adjon. Mert aki lemerül, az hogyan tudná önmagát tölteni? Akinek kevés az ereje, az hogyan tudna önmagának erőt adni? Hát sehogy. Külső erőre, külső segítségre van szükségünk. És persze töltődni ezerféleképpen lehet, de hiszünk abban, hogy amit Isten ad, az a feltöltődés, az mindennél többet ér. Mielőtt a következő időszakba beülünk az autóba, idézőjelben azelőtt, legyen most ez a Pál apostollal eltöltött idő, ez a végtelen szaladgálásé, azé a kis megpihenésé, azé a kis 5 percé, amikor most nem nézzük meg, hogy mi van mögöttünk, nem is nagyon tekintünk előre, hanem itt vagyunk, a mostban vagyunk, a mában vagyunk, és fogadjuk azt, ahogy az Isten bennünket tölt. Pál apostol azt írja a 9. versben, a lélek lakik bennetek. Ehhez pedig az kell, hogy meg is álljunk. Ehhez az kell, hogy tudatosítsam magamban, hogy Isten lelke bennem van. Ha azt mondom testvéreknek, hogy hogy mindenkinek, minden embernek Isten szent lelkére van szükség, akkor valószínűleg, hogy itt engem senki nem nevet neki, de az utcán már annál többen. Utca emberének azt mondanám, hogy neked a szent lélekre van szükséged. Na jó. Valószínűleg, hogy elküldenének. De ha úgy fogalmaznám meg, hogy a lélek ajándékára van szükséged, akkor mindenki azt érezni, hogy nekem tényleg a lélekre van szükségem. Mert mi a lélek ajándéka? Az a föltöltődés, amit Pál apostol ír ebben az igében. Hogy a beteg ágyon fekvő ember mellett, a beteg ágy mellett szolgáló ember számára, a dolgozatra készülő számára, a folyton agyaló, folyton valamit kitaláló, görcsölő ember számára is, mire van szükség? Arra, hogy valaki végre egyszer azt mondja neki, hogy állj már meg egy kicsit pihenni. Hogy legyen olyan idő az életedben, amikor neked nem kell semmit előállítani, amikor neked nem kell semmit megfejteni. Amikor egész egyszerűen csak arra van szükség, hogy add oda azt az egy órát a jó Istennek. Napodból adj oda 10 percet, olvasd el az útmutató igét, mondjál egy imádságot, énekelj el egy éneket. Ennyi az, ami tölt bennünket, és az a pici töltés az egész napunkra hatással lesz. Mindenkinek szüksége van ezekre az ajándékokra. Pál apostol ott áll a rómaiak előtt, ebben a levélben olvashatjuk ezt, láthatjuk ezt, és talán a meggyötör, talán üldözött testvéreknek, talán nagyon nehéz helyzetben lévő római gyülekezetnek ismerik az ő életüket, amit most nem fejtek ki, csak ennyi legyen így elég. Tehát a nehéz helyzetben lévő római gyülekezetnek Pál apostol át akarja adni ezt a fölszabadult örömöt, ami benne van, amit benne az Isten adott meg, amit benne az Isten hívott elő. Érdemes egyébként, hadd bátorítsam a testvéreket arra, mindig így van ez, most csak mondom, de más vasárnapokon is így van, hogy ha otthon esetleg picit foglalkoznak ezekkel az igékkel, olvassanak előtte, utána egy picit, mert ugye ez az ige hirdetési alapige, perikópának hívjuk, perikoptein, görögül azt jelenti, körbevágva, körbe van vágva, de ennek van egy előzménye, meg egy utózmánya is, érdemes ezeket is megnézni, hogy miért beszél itt Pál apostol erről. És rögtön rá fogjuk jönni, ha picit visszább olvassuk, arra, hogy Pál apostolnak az a nagyon nagy öröme, hogy fölszabadult. Hogy Pál apostol rájött arra, megadta az Isten neki azt az ajándékot, hogy neki nem kell megfelelni a vallási törvényeknek, amit rápakolt a zsidóság, rápakoltak sokan mások is, hogy neked így kell viselkedni, ha vallásos akarsz lenni. Ha hívő vagy, akkor neked ilyen sablonhívőnek kell lenni. Pál apostol ezek alól nyer fölszabadulást, emiatt örül, hogy hát szabadok vagyunk mindannyian. Krisztus megszabadított bennünket ezektől a kötöttségektől. Nagyon nagy a kontraszt, a 7.-8. fejezet az egész római levélnek a csúcspontja. És két csúcsvers van. Az egyik a 7. fejezet 24. verse, mely így szól, hogy azt a törvényt találom magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. És akkor Pál apostol fölsóhajt, ezt hallgassák. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Én nyomorult ember, így sóhajt föl Pál apostol. Én nyomorult ember, mit csináljak ezzel az állapottal? És akkor jön a nagy minuszra, a nagy negatív csúcspontra, a nagy pozitív csúcspont, következő vers. Nincs már azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Istenben, Krisztusban vannak. Ez a szabadság. Ez az, amiről az elején beszéltem, hogy kiszállok az autóból, enyém a világ. Elfáradtam, megterhelődtem, és kiszállok az autóból, és most enyém lett a szabadság. Most enyém a végtelen. Enyém ez a felszabadulás, ez a fellélegzés, ez a megoldás. A teljesítménykényszer, a törvények, a zsidóság törvényei, lehetetlen törvényei alól való fölszabadulás. Hány ember örömét adja ez a felszabadulás? Én olyan sok olyan testvérrel beszéltem, aki azt elmesélte, hogy én azt éreztem, hogy Isten ezt meg amazt várja, lehetetlen dolgokat vár az Isten, és akkor kiderült, hogy nem is az Isten várja ezt. Hanem egy egyházszervezet várja, hanem egy struktúra várja, hanem az emberek várják, vagy egy pap várja, vagy egy bármi várja, de nem az Isten. Itt szó sincs arról, hogy az Isten bennünk tőlünk valami olyasmit várna, amire nem vagyunk képesek. Na és akkor ez adja Pál apostol erejét. Ez az, amiért így tud örvendeni, ahogyan itt ebben a csúcspontban látjuk. Hogyha ő Krisztushoz tartozik, akkor senki, de senki nem választhatja el őt az Isten szeretetétől. Senki. Nincsen semmi. Lehet, hogy testében ő soha nem lesz szabad. Hát annyi betegség gyötri, a többi levelet is érdemes megnézni. Tehát van betegsége. Pál apostolnak minden baja van. De a lelkében ő egy szabad emberré válik ebben a pont, ettől a ponttól kezdve, amikor rájön, hogy hát ki az, aki engem elítél? Más levelében írja is, hogy hát, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem? Engem az nem érdekel. Hogy az Isten hogyan ítélkezik fölöttem, na az már igen. Micsoda szabadság. Ez a szabad ember. És Pál apostol ezt nem azért mondja, mert ezzel dicsekedni akar, hogy ő milyen nagy ember, hogy lássák a többiek is, hogy ő mennyire felszabadított ember. Nem. Egy nagyon fontos célja van Pál apostolnak. Méghozzá az, hogy arra rávilágítson, hogy Isten ezt mindegyikünkkel egyenként meg akarja tenni. Míg másképpen fogalmazva, Isten azt akarja, hogy ez mindegyikünknek az élménye legyen. Hogy nincs már olyan, ami kárhoztat bennünket, mert mi Krisztushoz tartozunk. Mert bennünket Krisztus felszabadított, megszabadított. Megszabadított a bűnöktől, megszabadított a haláltól, megszabadított az örök kárhozattól. Mindentől megszabadított, ami rossz. Nincsen már most semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Na ez a frissesség. Na ez az autóból kiszállás, ez a szaladgálás, ez a gyermeki jókedv, hogy szabad vagyok Krisztusban és Krisztus által. És ez egy olyan dolog, ami nem egy távol megvalósuló cél. Ugye a kereszténységben nagyon sokszor beszélünk olyan dolgokról, amik majd valamikor megtörténnek. Hogy Jelenések könyvét olvassa az ember, akkor csupa olyan dolgokról olvas, ami most még nem történt meg, de majd meg fog történni, vagy már lehet, hogy valami már meg is történt. Mindig így kicsit, amikor az örök életről, feltámadásról beszélünk, akkor így jövő időben élünk. Vagy nagyon a múltban élünk. Na Pál apostol ezen a vasárnapon a mának az örömét írja le. Hogy ez a mostnak, a mának az ajándéka. A ma öröme, a ma lendülete és a ma frissessége. Isten teremti meg ezt számunkra. Ez az, amit az ókoriak úgy mondanak, hogy tabula rasa. Tabula rasa, üres lap. Isten nem úgy kezd újat, hogy kidobja azt, ami eddig volt. Isten nem úgy működik, mint mondjuk a iskolában sem senki nem úgy működik, hogy kidobja a táblát, amikor telírta, ugye ilyen tanár nincsen, hogy telírja a táblát, aztán kidobja, és akkor berakja a következőt, letörli. És ugye szeptember 1-nek van mindig, szeptember 1-i iskola kezdésnek van egy mindig különleges, van egy különleges illata. Én bármikor belépek szeptember 1-én az iskolába, minden steril, hipószagú, a táblák azok makulátlanul le vannak mosva, nem csak letörölve, nem látszik már a akáció, ócióció, vakáció, semmi, le van törölve. Na az Isten így kezd velünk újat. Hogy nem csak letörli, hogy ott látszik még, hogy mi volt előtte írva, mint a hepes. Megfogja a vizes szivacsot, letörli az egészet. Gyönyörű lesz, tiszta lesz. Na erre lehet írni. Isten velünk így kezd újat. Nem kidob bennünket, meg a dolgainkat, meg a múltunkat, meg az álmainkat, meg a jövőnket, de hogy letörli, hogy legyen hely, ahova lehet írni. A szívünkben csinál magának helyet. Kedves testvérek, Isten ma így ad nekünk lendületet. Én azt kívánom, hogy egész évre szóljon ez a lendület. De azért hadd áruljak el még valamit, amit fontosnak tartok elmondani. Hogy azért ezek a lendületek, amiket szerzünk, ezek az én személyes tapasztalatom az, de lehet, hogy másnak más a tapasztalata, de ez nekem mindig egy hétre tart. Tehát amikor én vasárnap a saját igehirdetésem által is érdekesen működik a Szentlélek, de hát visszafelé is működik, tehát én is épülök azáltal, hogy beszélek az Istenről, minden nagy képviség még mondom, engem ez egy hétre tölt fel, de utána a következő vasárnap azt érzem, hogy kell a következő töltés. Kell a következő lendület. Ez a ma lendülete, ez a következő hétnek a lendülete, ez nem a 3 hét múlvának a lendülete. És ezért van az, hogy Isten vár bennünket és hív, mert jövő héten ugyanúgy lendületet akar nekünk adni, még egy hétre, mindig egy hétre előre. Annyi lendületet nem tud nekünk adni, hogy egy évre elég legyen, akkor úgy néz neki az Isten tisztelet, évente egy Isten tiszteletet tartanánk, mindenki jó, föltöltődik, azt viszont látásra a jövő karácsonykor ismét találkozunk. De nem. Miért tartunk itt hetente Isten tiszteletet? Mert ez az isteni rend. Ez a teremtettségből fakadó rend, hogy hetente szükségünk van arra, hogy töltődjünk az Úristen által. Aki azt mondja, hogy 3 havonta van rá szüksége, az nem mond igazat. Vagy hát lehet, hogy neki 3 havonta van rá szüksége, hogy az Isten bennünket itt hetente vár, az egészen biztos. Ma ez a töltekezés azt jelenti, hogy megengedem Istennek, hogy eltöltsön, feltöltsön, velem legyen. Akár örökre is, de egy hétre biztosan. Ma nem mi töltjük fel magunkat, hanem Isten tölt fel bennünket. Hallgassuk csak az utolsó verset. Ha pedig annak lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Életre kelt bennünket Isten, életre kelti a lelkünket, felszabadít és örömmel tölt el. Legyen ez most a közös töltekezésünk, és aztán mindjárt autóba ülünk mindannyian, és jöhet a következő 300 kilométer. Aztán ismét megállunk, ismét töltekezünk. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy most te bennünket fel szeretnél tölteni, erővel megajándékozni, kinek-kinek a maga élethelyzetébe, veszteségébe, fájdalmába, nehézségeibe, örömeibe, hálájába becsatlakozni és erősíteni őt. Istenünk, olyan sokszor tapasztaljuk azt, hogy hiába csak az első héten vagyunk túl az iskola hétben, de már most el vagyunk fáradva, tőled várunk erőt. Téged kérünk, Istenünk, hogy hétről hétre tölts bennünket fel. Adj nekünk erőt mindig a következő lépésre, mindig a következő napra, a következő hétre. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.